Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Középpont, a mikrofonnál Fekete Rita, a műsor szerkesztője pedig Jobb Rodi, és nagy tisztelettel köszöntöm vendégünket, Habsburg Györgyöt, Magyarország párizsi nagykövetét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és amellett, hogy szeretném kérdezni a munkájáról, a nagyköveti munkájáról is, illetve majd a Franciaországgal való kapcsolatáról Magyarországnak, emellett kérem engedje meg, hogy egy picit azért beszéljünk az ön családjáról is, hiszen nem mindenki mondhatja el magáról, hogy egy királynak a leszármazottja, és ahogy tudjuk, ön apai nagyapja, IV. Károly, az utolsó magyar király, aki meg lett koronázva, és az ő személyéről szeretnék egy picit kérdezni, méghozzá személyesebb módon, mint ahogy a történelem könyvekből ezt tanultuk az iskolában, vagy sokan itt Magyarországon is értesültünk az ő személyéről, vagy ismerjük az ő munkásságát. Ugye ő nagyon fiatalon, 34 évesen halt meg Spanyolnáthában, és már az ön édesapja is kevesebb emlékkel bírhat róla, hiszen körülbelül 10 éves lehetett, amikor elhunyt az édesapja. Nyilván, hogy így önnek személyes élményei nincsenek az ő személyéről, de gondolom, hogy azért vannak olyan családi anekdoták, vagy történetek, sztorik, amelyeket megosztottak önnel. Ezek közül tudna nekünk mesélni, hogy egy kicsit közelebb hozzuk az ő személyét?
Hát természetesen ez nehéz nekem valamit sokkal személyesebb mondani, mint tudja, hogy ez sajnos nagyon korán halt meg a nagyapám, de hát természetesen családban is sokat beszéltünk nagyapámról, és tudtunk, hogy neki egy nagyon nehéz élet volt, mert hát igazán, mint fiatal ember nem tudta elképzelni, hogy egyszer lesz hát magyar király és osztrák császár, elég messze volt a tróntól, hát ő katona volt, hát az egész nevelés egy ilyen katonai rendszerben megtörtént, és hát ilyen formában, hát amikor ő lassan közelebb jött a trónhoz, és 1916 császár és király lett, hát ő pontosan tudta, hogy mit jelent a háború. És hát ilyen formában, hát ő mindig próbált mindent tenni, hogy vége lenne ezt az első világháború, ami neki, hát mint tudjuk, sajnálatos módon nem sikerült. De hát amit itt kicsit jobban tudom mondani egy ilyen, ezt az időszakról, hát amikor száműzetben volt, és a Madeirai szigeten, hát az egész család ott érkezett, nagyon nehéz volt az élet ott a király családnak, mert hát semmi, hát vagyon nincs, hát ott voltak egy szigeten, de az édesapám mindig mesélt, hogy ez neki a legboldogabb időszak volt az életében, mert hát az apja, hát mint császár és király, soha nem volt otthon. És hát ilyen formában nagyon-nagyon ritkán tudott időt tölteni a saját apjával. És hát most Madeirai szigeten, hát amikor ott voltak száműzetben, hát ott végre megjött ezt a pillanat, hogy ő az apjával nagyon sok időt tudott tölteni. És nagyon sokat beszéltek, de hát természetesen ez egy beszélgetés volt, hát a nagyapja a 10 éves fiával, és hát próbálták beszélni a történelemről, a családról, hát nagyon, nagyon sok mindent, amit az édesapám az életen befolyásolt, hát ebben az időben alakult meg, ebben a rövid időben, ahol együtt voltak a Madeirai szigeten, és ez az édesapámnak nagyon, nagyon fontos volt. Mindig beszélt, hogy milyen jó humora volt, mert hát jó humora nélkül biztos nem sikerült neki hát kezelni ezeket a nehéz helyzetek. Nagyon vallásos ember volt, hát nagyon sokat a hitről beszéltek, de hát egy másik dolog, amit nagyon fontos volt a nagyapámnak, hogy az édesapja hát nagyon foglalkozik Magyarországon. Mert hát neki, nagyapámnak, az egyik legfontosabb pillanat volt az eskü, amit tett, amikor magyar király vált. És hát ilyen formában ezt a magyarországi kapcsolat neki hihetetlen fontos volt, és hát ezért is alakult ezt a szoros kapcsolat, amit az édesapám mindig próbált tartani Magyarországgal nehéz időkben, de hát amikor 89 után neki megvolt a lehetőség hazajönni, hogy nagyon sok időt töltött otthon, és hát ilyen formában ez is oda vezet, hogy az ő szív ma temetve van Pannonhalmán. De hát ez a madeirai idő hát nagyon fontos volt az édesapámnak, és hát ilyen formában ez nagyon befolyásolt az ő életét.
Visszatekintve aztán lehet mondani negyedik Károlynak, hogy feldolgozza azt, hogy megfosztották a tróntól, szétesett a birodalom, valamilyen szinten a hit is segített abban, hogy mindezt akár így lelkileg, meg a személyiségében feldolgozza?
Biztos. Ez neki a legfontosabb volt, hát az a hit, a bizalom Istenben, és az ima, és a mindennapi mise. Mindig mondott minden alkalomnak, hogy mennyi erőt kapott belőle.
Úgy tudom, hogy őt ugye boldoggá is avatták negyedik Károlyt, illetve arról is szó van, hogy akár szenté is szeretnék avatni, és ennek a folyamata zajlik. Ez így van?
Ez így van, de hát én őszintén mondom, hát a család, ez egy olyan hihetetlen, csodálatos dolog, hogy boldoggá avatták nagyapánk negyedik Károly, hogy ezt a szenti avatás, ez igen, hát folyamatban van, de hát én gondolom, hogy ez a boldog avatás már valami olyan fantasztikus, hogy többet nem kell remélni.
Néztem ugye a Habsburg családnak a leszármazottait, az ágait, és feltűnt, hogy a Habsburg családban nagyon sok gyermek születik. Ez tudatos volt, vagy mennyire volt eltérő más dinasztiáktól?
Én gondolom, hogy sok dinasztiák, sok gyerekek születtek meg. Hát ilyen formában hát a Habsburg család igen, sok gyerek volt, tehát nem olyan sok, mint a nagyanyám. A Bourbon-Parmai család, hát mert hát a nagyanyám, ők 24 gyereke volt, hát neki 23 testvér volt. Hát ez egy igazi nagy család, ez nekünk nem sikerült megcsinálni, de hát igen, hagyományosan mindig sok gyereke volt.
Milyen volt az ön gyerekkora, és azért is kérdezem, mert nyilván, hogy egy királyi család leszármazottjaként gondolhatjuk azt, hogy egészen különös módon élnek, vagy más szabályok vonatkoznak önökre. Az ön gyermekkorában voltak még ilyen szabályok, amiket be kellett tartani, és hogy hogyan élte ön ezt meg?
Hát abszolút nem különlegesen megéltem, mert hát ez volt az én gyerekkorom, és hát ilyen formában nem tudom, hogy milyen lett volna egy ilyen más gyerekkorom én. Nálunk egy kicsit más volt az életünk, mert hát mindig sok látogatók jöttek édesapámhoz. Németországban laktunk, München mellett, és hát ez elég normális volt, hát amikor az édesapám otthon volt, hát nagyon sokan jöttek, mint látogatás. Természetesen, hát amikor édesapám kísértünk külön rendezvényekhez, ez is mindig, tehát nekünk normális volt, mert hát mi ezzel nőttünk fel. Én nem gondolom, hogy olyan különleges, vagy olyan más lett volna a gyerekkorom, mint valaki másnak, mert hát Pökingben én az ottani helyi iskolában jártam, helyi barátok voltak, de hát amit egy kicsit más volt, hogy igen, más volt, hogy mi otthon sokat történelemről beszéltünk, mi sokat földrajzról beszéltünk, politikáról beszéltünk, és amikor hát, utaztunk együtt, az édesapám és az édesatyám mindig a helyen, amikor valahol voltunk, próbáltak nekünk megmagyarázni, hát milyen történelmi helyen vagyunk, hol vannak a kapcsolatok a családommal. Tehát ez, én ezt, mondjuk ez nekem normális volt, és hát ez nem volt valamit, amit nagyon különlegesen tekintettem volna.
De akkor a családot áthatotta a közéleti érdeklődés, a politika iránt való érdeklődés, ugye?
Igen, ez biztos tartottunk meg, és hát az édesapám nagyon sok rendezvények meg volt hívva, és hát ott oda ment, és hát utána, amikor én hát már 12-13-14 évesen voltam, hát én is mentem, és képviseltem a család külön eseményeknél.
Még visszatérnék egy picit arra, hogy hogyan dolgozta fel akár az ön édesapja, illetve a testvérei azt a tényt, amelyet ugye a 20. század vérzivataros időszaka hozott, a világháborúk és az azt követő rendszerek, mármint hogy felbomlott ugye az osztrák-magyar monarchia, a birodalom szétesett. Ugye, ahogy néztem, 1200-as évektől kezdve a Habsburgok jelen vannak Európa történetében, méghozzá uralkodói szinten, és nagyon-nagyon sok országban, Spanyolországban, Csehországban, és sorolhatnám tovább, hogy hol töltöttek be uralkodói szerepet. Na most ennek ugye vége szakadt a 20. században, ezt maga a család hogyan dolgozta föl, hogyan beszélgettek erről egymás között?
Én gondolom, hogy ez nekünk nem olyan nehéz volt ezt feldolgozni. Először, hát amikor mi születtünk, hát már teljesen más volt a helyzet. mert hát mi születünk mondjuk hát az én családomban, hát mi 7 testvérek, hát az 50-es évek vége, én 64-ben születem, már vége volt a monarchia, de hát nekünk valami sokkal fontosabb és sokkal jobb volt, hogy az édesapám nekünk megmutatta a saját életével, hogy hogyan viselkedhet egy Habsburg családtag, hát mit kell csinálni, hát az ő munkát, tehát amit tett a politikában, az Európai Parlamentben, az édesapám egy nagyon modern ember volt, tehát emellett egy nagyon jó példa volt, és mint példakép nekünk, hát ezt próbált tovább adni, hát milyen a családnak a szerepe a 21. században.
A IV. Károly után Habsburg Ottó az ön édesapja volt a trón várományosa, amiről 1961-ben le is mondott.
Hát igen, mondjuk hát ő lemondott valamiről, hát amit már 1919 törvényileg tovább nem létezett. Hát ilyen formában az osztrák állam kért neki Ausztriáról, az osztrák állam kért tőle, hogy ezt a papír aláírja. Az édesapám ezt megtette, de hát igen, ilyen formában hát ez aláírt, hogy valamit feladja, hát amit már 19 óta nem létezett.
De hogy említette, akkor ő egy modern gondolkodású ember volt, és elfogadta azt, hogy a történelem hogyan alakult, hogyan fordult, és ehhez képest próbálta ő is megtalálni a boldogulását.
Az édesapámnak a legfontosabb volt, hogy haza tudna térni. Mert hát ez neki nagyon fájt, hogy Németországban kellett lennie, és hát nem volt neki a lehetőség Ausztriába visszamenni. Ilyen formában, hát amikor ezt aláírt, gondolta, hogy haza tudna utazni, hát sajnos még több évet kellett várni, és csak 67-ben kapott meg a lehetőség Ausztriába menni.
Beszéljünk egy picit az édesapjának a munkásságáról, életútjáról is. Ugye itt Magyarországon a Habsburg Otto Alapítvány gondozza az ő teljes hagyatékát, ugyanis ezekben az években, a 60-as, 70-es években komoly politikai pályát futott be, és ha jók az információm, akkor Magyarországnak az érdekeit is próbálta úgymond előmozdítani.
Ez abszolút igaz, tehát az édesapám mindig nagyon szoros kapcsolatot próbált tartani Magyarországgal, és hát neki az egyik legfontosabb pillanat az életében volt, hát amikor 79 tag lett az Európai Parlamentben. És ebben az Európai Parlamentben mindig próbált több akciókkal megmutatni, hogy ez nem a teljes Európa, hogy itt van Közép-Európa, és Közép-Európa helye van ebben az alakuló Európai Unióban. Például hát minden évben egy beszéd tartott az Európai Parlamentben magyar nyelven. Megszervezett több képviselőkkel, hogy egy üres szék maradt a plenáris teremben, hát mint szimbólum, hogy még több ország bárnak, hogy be tudnak lépni ebben az európai közönségben. Hát ilyen formában az édesapám próbált, hogy mindig ezt a tény, hogy Európa sokkal nagyobb, mint hát 79-80-as évek elején volt, hogy meg kell mutatni, hogy Európa nyitott kontinens, hogy többen még be tudnak lépni, és ilyen formában mindig szoros kapcsolat is tartott Magyarország.
Ugye leegyszerűsítve szoktuk úgy szemlélni az Európai Uniót, a mai állapotát, hogy van a föderalista, illetve a szuverenista vonal. Ha most ilyen módon lehetne meghatározni az ön édesapja, melyik irányvonal mellett tette le a voksát?
Az édesapámnak nagyon fontos volt, hogy egy hát ellen lesz nagyon jelen ebben az Európai Unióban, és hát ezért nagyon boldog volt, amikor a Maastrichti szerződések jöttek, és hát lettek elfogadva, és ez volt a szubszidiaritás. Hát mi az a szubszidiaritás? A szubszidiaritás az, hogy a nagyobbik egység nem kell foglalkozni ezeket a feladatokkal, amit a kisebbik egység meg tudna teljesíteni. És én gondolom, hogy ez, hát amikor ez az Európai Unióban jó működik, már ezt ad egy elég világos választ, hogy milyen Európát kérte az édesapám.
Ő ugye a Pán-Európai Uniónak is a tagja volt, amelyen Kalerginek úgymond a víziója, vagy az álmát valósította meg ez a Pán-Európai Unió. Az ön édesapja milyen Európa vízióval rendelkezett? Vagy ha most szeretnénk el helyezni egy politikai palettán, akkor mit lehet róla elmondani?
Hát az édesapám természetesen nagyon jó ismerte a történelem és hát különlegesen a 19. századnak, a 19. és 20. századnak a történelem is. Hát ő tudott, hogy egy ilyen háború milyen rémálom tudna kelteni egy kontinensen. Egy háború, amit manapságon is látunk. És ilyen formában ő is tudott, hogy ez csak lehetne ellene dolgozni, amikor Európa együttműködik. És hát ezért olyan fontos volt neki ebben az európai egységért dolgozni, hogy az európai államok együtt dolgoznak, együtt döntenek a legfontosabb kérdésekben, hogy ilyen formában ne legyen háború az európai kontinensen. És hát ez volt neki az abszolút a fő célja. A biztonság és a béke adja meg a gazdasági, hát hogy egy gazdaság jól működik. És hát ez volt az édesapámnak a legfontosabb.
Említette, hogy fájó pont volt az életében, hogy nem térhetett haza, ugye a 60-as években történhetett ez meg. Magyarországgal kapcsolatban mikor tudta fölvenni újra a kapcsolatot?
Ez a kapcsolat valamilyen formában mindig megvolt. Az édesapám nem hazautazott, még a 80-as években még nagyon nehéz volt, mert hát az édesapám mindig mondott, hogy ő nem utazik Magyarországra, amikor a kormány ezt nem hivatalosan engedi. Hát ő mondta, hogy nem fogja csak így, mint egy ilyen sötétségben próbálni beutazni Magyarországra. Hát ő mondta, hogy én csak beutazom, hát amikor ez hivatalos és meg van beszélve, és hát ilyen formában haza szeretnék menni Magyarországra. Ezt a pillanat érkezett a 80-as évek végén. Hát 88 megkapta hát hivatalosan is a lehetőség, hogy egy rövid látogatást tudott tenni Magyarországon, de 89 már egy európai parlamenti delegációt kísérte, amit Magyarországon volt, és a pontosan 89. április 4-én volt egy gyászmise nagyanyámért, aki egy pár nappal ezelőtt halt meg, és ott volt egy gyászmise Budapesten, ahol a család, mint család kapott meg a lehetőség, hogy az egész család hazajönne, és azután már problémamentes volt bármilyen látogatás, amit egy családtag tett volna Magyarországon.
Mik voltak azok az ügyek, amelyek mentén az édesapja próbált Magyarországnak úgymond segíteni, vagy az érdekeit megpróbálta érvényesíteni, úgymond akár az európai szintéren? Vannak ilyen konkrét ügyek?
A konkrét ügyek, hogy ez az állandó kapcsolat áll meg az európai közönség és az Európai Unió Magyarországa. És hogy ők tudnak mindig Magyarországon, hogy az ő helye benne van ebben az európai közösségben. Hogy ő volt, mint nem volt sok képviselő, aki az Európai Parlamentben magyarul beszélt, hát ilyen formában minden magyar delegáció nála volt az Európai Parlamentben. Hát ő neki segített a program, hát amikor ők ott voltak az Európai Parlamentben. És hát ő mindig látta, hogy ő valamilyen formában is képvisel Magyarország az Európai Parlamentben. És hát ez volt neki egy nagyon, nagyon komoly feladat, amit ő szintén nagyon komolyan vett.
Ugye az Európai Unióhoz való csatlakozásunkat ő még megélte, hogyan fogadta?
Abszolút, ez volt biztos az egyik legboldogabb pillanat neki, hát amikor 2004-ben végre jött a teljes csatlakozás, hát amiért olyan sokat dolgozott.
Beszéljünk egy picit arról is, hogy a Habsburg családnak, a Habsburg névnek, szónak milyen a megítélése itt Magyarországon, és ezt ön hogyan éli meg, vagy hogyan élte meg, akár az édesapja is már. Ugye a Habsburgokhoz köthető magyar viszony sokszor visszás. Nagyon sok mindent kapott Magyarország a Habsburg háztól, vagy a Habsburg uralkodóktól, de voltak ugyanakkor jogos sérelmeik is. Tapasztal ön ebből bármit, akár a magyar közvélemény, a magyar néplélekből, bármi olyat, amivel dolga volt?
Nézd, a Habsburg család és a Magyarországnak a kapcsolat nagyon régóta. Hát több száz éven átment. Természetesen több száz évben hát mindig van egy ilyen kor, ahol a dolog nagyon jól mennek, és vannak az időszak, ahol problémák vannak. De hát mind a kettő marad a közös történelem. Hát én mindig ezt szoktam mondani, hát nincs magyar történelem, vagy a Habsburg családnak a történelem, ez egy közös történelem. És én sokkal szívesebben visszaemlékezem hát a hát a kiegyezésnek akkor, amit nagyon fontos volt Magyarországért, ahol a legnagyobb gazdasági fejlődés történt Magyarországon történelmileg. Hát volt nagyon boldog idő, hát amikor a Habsburg család is Magyarországon jó volt az együttműködés, és nagyon sikeresen ez volt. Igen, forradalom is volt. De hát ez is a közös történelem volt, és hát amikor mindig nagyon sokszor visszaemlékszünk, hát emlékezünk, hogy mi történt 1848-49-ben, enélkül nem lett volna lehetséges ezt a kiegyezés, amit utána olyan sikeres volt. Hát először meg kell nézni az egész történelem, és hát azt kell látni, hogy ez egy nagyon hosszú idő volt, és hát ebben az időben vannak hát nagyon pozitív emléket, de hát természetesen nehézséget is voltak.
És hát vannak olyan Habsburg házhoz tartozó személyek, akiknek pedig az emlékét nagy gonddal őrzik itt Magyarországon is, gondolok Erzsébet királynéra, ugye a Gödöllői kastélyra, és arra, hogy ott nagy tiszteletben és becsben tartják az ő személyét.
És a József Nádor, hát ő is egy ilyen személyiség volt, aki nagyon sokat tett, Erzsébet királyné is nagyon sok tett Magyarországért, és természetesen ez jelen van, de hát még egyszer ez a közös történelmi.
Beszéljünk akkor önről is, az ön pályájáról, az ön munkájáról. Ugye azt lehet olvasni, hogy ön újságíró is, közéleti személy is, amikor tudatára ébredt, és el kellett dönteni azt, hogy milyen irányba folytatja az életét, akkor hogyan jöttek ezek a szerepek? Olvastam, hogy a német közszolgálati televíziónál is dolgozott. Ennyire érdekelte önt a média?
Nekem a média mindig érdekelt, és hát én mindig már, mint kisgyerek, szintén nagyon sokat televíziót néztem, és hát ilyen formában már ezen a médiummal, hát amikor kezdődött dolgozni, nagyon sokat foglalkoztam. Nem tudtam elképzelni, hát amikor olyan sokat televíziót néztem, hogy ezt is valamikor lesz egy foglalkozásom, de hát biztos jó tréning is volt. De hát én azt kell mondanom, hogy kérdezett, hogy én most ez a döntés hoztam nekem, vagy az a döntés hoztam nekem. Ez nem igazán volt így. Én belenőttem külön feladatokban, amit valamilyen formában inkább automatikusan megtörtént, mert hát kezdtem kicsit dolgozni médiával, utána többet dolgoztam, és hát utána világos lett nekem, hogy ott valamit tudok csinálni. Ez mint a politikával, hát a politikát és a diplomáciával, hát én is foglalkoztam vele, már mint kisgyerek, édesapámmal beszélve, hát nagyon sokat politikával foglalkoztunk, és hogy ez nekem érdekel, ez valamilyen formában automatikusan jött. Én nem tudok mondani, hogy ez volt a pillanat, vagy az volt a pillanat, amikor most döntöttem, hogy ebben az irányban fogok menni. Hát ez nőtt, és ilyen formában alakult. Hát ez egy nagyon egészséges folyamat volt, amit nekem először, hát utána Magyarországon a média irányba vezetett, és hát utána a diplomáciában.
Beszélt arról, hogy ugye a politikába való belenövés egy ilyen természetes folyamat volt. Ha most a mai fogalmainkkal élve, ugye szokták bontani a politikát, liberalizmus, konzervatizmus és a többi, ön a saját nézeteit hova sorolná?
Én biztos egy konzervatív ember vagyok, de hát én nem vagyok egy pártpolitikai ember. Hát nekem nincs feladat párt tagja lenni, én soha nem voltam egyetlen politikai pártnak a tagja, de hát én ebben a pillanatban ezért is gondolom, hogy nagyon jól tudom képviselni Magyarország Franciaországon, mert hát itt nekem megvan ezt a szép feladat, hogy az ország tudok képviselni, és hát ott is hát nekem megvan a lehetőség, hogy az édesapám nagyon régóta nagyon szoros kapcsolat tartott Franciaországgal is, és hát ez nekem is egy ilyen formában a családból is kapom egy ilyen segítség, hogy ez minél jobban teszem.
Ugye 2021-től Magyarország párizsi nagykövete, hogyan fogadták Franciaországban? Akkor az elmondottak alapján volt egy ilyen átmenet is az édesapja révén.
Nagyon pozitívan. Én most őszintén mondom, én soha nem volt nekem egy ilyen negatív tapasztalat, hogy valaki kritizált volna, hogy most egy Habsburg képviseli Magyarország Franciaországon. Nagyon pozitív volt, nagyon sok közös pontot találtunk, hát amikor itt külön rendezvényeken vagyok, hát a család szintén a neve Habsburg Lotaringiai, hát a Lotharingia, hát ez egy nagyon francia rész, hát Burgundiában nagyon sok kapcsolatok vannak, és hát szintén elég sok családtag itt él Franciaországban. Hát, de soha nem volt valamilyen negatív tapasztalatom.
És hogyan látja most a magyar-francia kapcsolatokat, illetve milyen terveket tűzött ki maga elé, mint diplomata, amit szeretne elérni, milyen irányba kellene, hogy Magyarország és Franciaország esetleg szorosabban együttműködjön?
Hát Franciaország egy ilyen pont nem nagyon más, mint más európai ország, hát ahol sokszor a sajtó lehet olvasni kritikát Magyarország szemben. De hát amikor csak a sajtót olvasom, gondolom, hogy nem olyan jó a kapcsolat Magyarország és Franciaország között. De hát ez nem az igazság. Az igazság, hála Istennek, hogy nagyon jó a kapcsolat Franciaország és Magyarország közt. Nagyon jó a gazdasági kapcsolatok. Franciaország a negyedik legnagyobb befektető Magyarországon. Több mint 550 francia cég dolgozik Magyarországon. Több mint 45 ezer munkahelyet garantálva van francia cégektől. Hát a kulturális kapcsolatok nagyon jó. Védelmi politikában is jó az együttműködés. Hát az energiakérdésekben, hát szintén a nukleáris energia, ez egy ilyen nagyon közös téma Franciaországon és Magyarországon. Hát ilyen van a kapcsolatok, nagyon jó, csak sajnos ez nem kap a megfelelő visszahang a francia sajtóban. De hát ez így, ezért vagyunk így. Dolgozunk is, hogy kapcsolat tartunk a médiával, és hát próbálunk ehhez is gondolni, hogy egy kicsit reálisabb kép alakul Franciaországon.
Amikor a francia sajtó úgy nyilatkozik, hogy nem olyan jó a kapcsolat, akkor mire hivatkoznak, milyen érveket hoznak, vagy mik azok az ütköző pontok, akár francia és a magyar politika között, amiben azért nézeteltérés van?
Hát vannak ilyen politikai témák, hát amit inkább pártpolitikai témák vannak, amit itt előre hoznak, és van egy ilyen kritikát, hát amit Magyarország, mint konzervatív ország kapja meg, automatikusan itt ilyen ország van, amit saját magát nagyon liberális prezentálja, de hát ez nem nagy csoda, mert hát ezt más európai országokban is látjuk, hogy az ottani kormánynak ez inkább egy ilyen meglepetés, hogy egy ilyen konzervatív kormány hát olyan több választásokban ilyen erősen tud kijönni, és ilyen formában ez inkább egy ilyen politikai kritika van, de hát mondjuk amikor a tényekről van szó, hát mindig meglátnak, hogy milyen jó a kapcsolat.
Ugye az elmúlt 10 évben viszonylag sok vitája volt Magyarországnak az Európai Unió intézményeivel kapcsolatban, és azért kialakult itthon is, tehát a magyar közegben is egy olyan nézet, hogy a jelenlegi kormány konfrontál, és valamilyen szinten, ha nem is euroszkeptikus, de folyton keresi a balhét, pestiesen szólva. Ön ezt hogyan látja?
Én ezt nem így látom. Én abszolút ezt nem így látom. Én gondolom, hogy Magyarország azt csinál, hogy ők indítanak viták az Európai Unióban, és hát ez valamit, amit nagyon szükség van. Az Európai Unió ebben a pillanatban sajnos nem olyan jó működik, mert hát szintén ez egy tény, hogy Európában nagyon keveset lehet tudni, hogy hogyan működik az Európai Unió, hogyan működnek az európai intézmények, mit történik hát ebben az Európai Unióban. És hát ilyen formában a magyar kormány sokszor, és a magyar miniszterelnök, hát elég konkrét ötletek, kérdések jön elő, amit egy kicsit más, mint más országnak az elképzelések, mint vita indító anyag. És hát ez egy nagyon jó dolog, mert ilyen formában kezdjük vitatkozni, ilyen formában kezdtünk többet a témákról beszélni, többek a témákkal foglalkozni, és hát ez remélem, hogy ez ebben az irányban fogja vezetni, hogy az Európai Unió jobb láthatóság kapja, és szintén hát a végén egy kicsit jobban működne. De hát igazán egy fő téma, hogy sajnos túl kevés tudjuk, hogy hogyan működik ezt az Európai Unió, és hát ez sokszor is cikkekben lehet találni, hogy az emberek nem nagyon jól értenek, hogy milyen, hát hogyan működik ezt az Európai Unió, és hát ezt kell javulni.
Tehát nem eléggé átlátható.
Abszolút nem átlátható. Például hát van mindig egy ilyen szót, amit a sajtóban megjelenik, ez a vétó. Magyarország teszi egy vétó Brüsszelben, és hát ilyen formában nem tudnak tovább lépni. Ez a vétó nem létezik. Hát ilyen formában ez egy ilyen csapat, kormányfő, államfő, aki együtt ülnek és megbeszélnek, hogy milyen döntés kell hozni. És hát amikor az egyik ország egy ilyen vélemény mondja, hát ilyen formában ez befolyásolja a vita, hát amit megtörténik hát ebben a legmagasabb grémiumok az Európai Unióban. Ez, hogy ez Magyarország tesz, vagy Spanyolország, vagy Görögország, vagy Ciprus, hát ez ugyanaz az értéke van. És hát, de ez nem vétó, mert hát a vétó nem létezik, hát csak nem egyetért az egyik ország, hát ezeket a kérdésekben, ahol egyhangúan kell lenni a döntés, hát ez automatikusan nem át fog menni. De hát ez mindig szintén egy ilyen szóval próbálnak összekapcsolni hát külön kérdések, amit hát a realitás egy kicsit más formában néz ki.
Beszéltünk arról, hogy az ön édesapja Habsburgot a szubszidiaritás elve mellett tette le a voksát, és nagyon fontos volt számára ez az elv. Ön hogyan látja most, ez mennyire tud megvalósulni az Európai Unióban?
Nagy vita lesz, és nagyon fontos erről beszélni. Én sajnos látom, hogy túl kevésen ezzel foglalkozunk, és szintén például egy ilyen jó vitaforum lenne az Európai Parlament szubszidiaritásról beszélni. Sajnos az Európai Parlament nagyon elfoglalt pártpolitikával és pártpolitikai témákkal, és hát nem olyan sok idő tölti, hogy ők most igazán az európai jövő és az Európai Uniónak a jövőkép alakulásával foglalkozunk. De hát én gondolom, hogyha a szubszidiaritás lenne, biztos egy téma, amit ott is nagyon fontos szerepet tudna kapni, de hát szintén valamit más kell látni. Ebben a pillanatban sajnos nagyon komoly problémák vannak Európában, az Európai Unióban, és hát először kell visszajönni egy különleges normalitás, hogyha ezeket a másik témákról is tudunk beszélni.
Ugye úgy tudom, hogy édesapja arra is nagy hangsúlyt tett, vagy az is nagyon fontosnak tartotta, hogy a nemzetállamok megmaradhassanak úgymond a saját kulturális örökségükben, és ilyen módon, mint nemzet vegyenek részt, tehát a nemzetek Európája mellett tette a voksát, ezt jól tudom?
Hát az édesapám mindig volt a legjobb védő, hát amikor az európai sokszínűségből volt szó. Hát amikor több nyelven a kultúrátnak a megőrzés, hát az európai nemzeteknek a feladata, hát amit van, hogyha saját identitás megmarad az Európai Unióban. Az édesapám biztos nem volt egy barátja ennek az ötletnek, hogy itt Európában alakulna egy ilyen nagy, hát Egyesült Államok kettő. Hát nagyon fontos, hogy minden nemzet meg tudna maradni, hát meg tudna tartani a saját identitás, a saját kultúra, a saját nyelv, a saját hát mindent, hát amit neki sajátos, mert hát csak így gazdag az Európai Uniós kontinens.
Igen, ugye említett, hogy vitára lehet számítani az Európai Uniónak a jövőjével kapcsolatban. Most hogyan látja, merre dől a mérleg? Itt a sokszínűség és a nemzeti kultúra megőrzése, vagy inkább ez a fajta olyan módú egységesítés, ami akár a nemzetek rovására is mehet. Tehát, hogy hol tartunk most ebben a vitában, ki áll nyerésre, ha így tetszik?
Én mindig gondolom, hogyha végén erősebb lesz, hogy mindenki próbálja megőrizni a saját identitást. És hát ez lehet sok helyen látni, hát Európában, hát sok régiókban nagyon-nagyon sokat tesznek, és hát ez is az európai intézmények köszönhető, hogy ők nagy támogatást kapták szintén a múltban, hogy a saját nyelv, vagy a saját akcentusok sokszor is, hát a saját hagyományok, kultúrát meg tudnak tartani, és én gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy a jövőben is kapnak ezt a lehetőség, hogy ez ilyen formában meg tudnak őrizni, és hát én gondolom, hogy ezért ez egy ilyen jó irányba megy, de mint mondtam, sajnálatos módon ebben a pillanatban sokkal más és súlyosabb problémák vannak a politikában, és hát én remélem, hogy ez is valamikor véghez fog menni, és hát ilyen formában a másik komoly problémákkal tudunk, hát vagy kérdésekkel, vagy lehetőségekkel tudunk foglalkozni.
Ugye Angela Merkel távozásával olybá tűnik, hogy a német kormány, vagy Németország még keresi a helyét, akár Európán belül is, és úgy tűnik, hogy Franciaország pedig, mint egy másik nagyon erős állam az Európai Unión belül, akár alkalmas is lehetne arra, hogy ezt a vezető szerepet betöltse. Önnek mi a véleménye, van a franciáknak erre ambíciójuk, és ha van, akkor alkalmasak erre a feladatra?
A franciák biztos van az ambíciók, Macron elnöknek is vannak ezeket az ambíciót, csak neki volt egy ilyen nehéz pillanat, hogy először voltak az elnöki választások, ahol a Macron elnök nyert, utána voltak a nemzetgyűlésnek a választások, ahol nagyon várt az Macron elnök, hogy ő is többség fogja kapni. Most egy ilyen helyzet alakult a parlamentben, hogy ő sajnos nem tudott többség megszerezni. Ezt akarom mondani, hogy minden egyik szavazás előtt meg kell tárgyalni a más politikai pártoknak, hogy ők támogatnak. Látszik most az első vitákon a francia parlament, hogy ez igen, hát ez működhet, de hát ez nagyon sok munka igénybe vesz neki, és nagyon sok vita lesz itt Franciaországon minden egyik politikai kérdéset, amit ő szeretne átvinni a parlamentben. De hát Franciaország biztos egy ilyen fontos faktor, aki stabilitást tud adni az Európában.
Utolsó kérdésként engedje meg még azt, hogy ugye nagyon súlyos gazdasági kihívás előtt áll Európa. Sőt, mondhatjuk, hogy egy gazdasági válságnak úgy tűnik, hogy az elején, ami össze van kötve egy energiaválsággal is. Nagyon nagy az infláció, és az energiaárak pedig az egekbe szöktek. Mit gondol, mi lehetne erre a megoldás? Hogyan tudna Európa ebből kilábalni, és azok a politikai viták, amik zajlanak, mennyire segítik azt, hogy ki tudjunk jönni ezekből a problémákból?
Ez a legrémesebb, amit egy kontinensben történhet, ez egy háború. És hát addig, ameddig ezt a háború tart, ezeket a problémák jelen lesznek. Ezért a legfontosabb, hogy valamilyen formában a béke visszajön Európában, hogy vége lesz a háború Közép-Európában, hogy valamilyen formában visszajöhet a normalitás, és ez a normalitás lehet kezelni. Én nagyon remélem, hogy ez így lesz. Párszor valamit is lehetne csinálni, amit egy kicsit furcsán hangzik, de imádkozni is lehetséges, és bízni lehet Istenben, hogy ő segíts ebben, hogy ez a háború hát vége lesz, mert én gondolom, hogy ez igazán ebben a pillanatban a legfontosabb dolog, amit meg kell történni, hogy vége lenne ezt a veszélyes helyzet, ahol gazdasági nehézség, politikai nehézség, és hát különlegesen emberi nehézséget is egy rémes helyzet alakult az egész emberek Közép-Európában.
Habsburg György, Magyarország párizsi nagykövete volt a vendégünk. Nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen!